Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Az Úrnak a félelme az ismeret kezdete. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. A bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy ez biztos nem a Szentírásból való. A példabeszédekből olvastam föl nagyon fontos üzenetet. Igazából ilyenkor igével köszöntjük a gyülekezetet, és ha kinyitjuk a Bibliánkat bárhol, egész biztos minden lapján találunk valamit, amit köszöntésképpen elmondhatnánk, ami az Úr Jézusról beszél, és ez a helytálló, ha eszünkbe jut, hogy bármit hallunk ma, igét vagy hozzászólást az igével kapcsolatban, ige hirdetést, az az Úr Jézusról szól, mert ez az időszak az ő születésének az ünneplése szerte a világon, az ő drága személyéről szól. A mai napon, talán a karácsony izgalmaitól fáradtan, vagy talán éppen fellelkesülten, nagyon-nagyon sok helyen összejönnek az emberek, hívők és nem hívők, vagy egy karácsonyi misét, egy éjféli misét meghallgatni, megnézni, vagy egyszerűen csak hallani azt a drága üzenetet, amelyet a pásztorok is hirdettek. Nem akarok előre menni, olyasmiről beszéltem volna itt szívesen, amit szinte mindenki tud, hogy az Úr Jézus születését bejelentették az angyalok előre. De mielőtt belemennék, szeretném köszönteni a vendégeinket, szeretném köszönteni mindazokat, akiknek a szívébe ott élt a vágy, hogy együtt menjünk az Úr elé, vagy csak egyszerűen kíváncsiságban hallgassuk meg, hogy hát ha van valami, amit nem tudok, és ami megváltoztatja az én gondolkodásomat, mert eddig bizony nem figyeltem az Úrra. Eljártam esküvőkre, mennyegzőkre, keresztelőkre, talán a gyermekeimet is megkereszteltem, csak ebben a pillanatban szemlélője vagyok annak a nagyon fontos dolognak, ami minden hívő életében már eldőlt. Nevezetesen, hogy Isten hívására, az Úr Jézus hívására igen mondott. Énekelni fogunk, majd Ágostont kérem, Nagy Ágoston testvéremet, hogy vezessen minket imába, és aztán majd az ige hirdetése előtt és után meglepetésekben lesz részünk. Úgyhogy ne menjen haza senki közben.
Álljunk fel, és imádkozzunk. Édesatyánk, megállunk és felállunk, amikor imádságra nyílik meg a szánk, azért, hogy a tiszteletet megadjuk neked, és ezzel el is ismerjük a te létezésedet, a te nagyságodat, a királyi mi voltodat. Szeretnénk most megköszönni, hogy együtt lehetünk azért, hogy a te igédet meghalljuk. És köszönjük, Urunk, hogy azon túl, hogy ezt az ünnepkört ünnepelhetjük, az Úr Jézus Krisztus földre jövetelét, nem csak hagyományt őrzünk, nem csak szép dolgokat ápolunk, hanem elismerjük, hogy ő az Úr. Elismerjük azt a tervet, amit te adtál, amit te kigondoltál. Elismerjük, hogy te az Úr Jézus Krisztust elküldted erre a földre, aki megszületett, aki itt élt ezen a földön, és akit azért küldtél, hogy meghalljon a mi bűneinkért. Szeretnénk ezért együttesen hálát adni, és megköszönni azt is, hogy ő nem maradt a sírban, hanem feltámadt. És mindenre emlékezhetünk, mindezen gondolkozhatunk, amikor ezt az ünnepkört ünnepeljük, a születés ünnepét. Nem ragadunk le a születésnél. Köszönjük, hogy most majd megnyithatjuk a te igédet, és hisszük, hogy a te igéd hatalom és erő, és hisszük, hogy a te igéd hirdetése behatol a szívekbe, és kérünk is, hogy légy itt közöttünk a te Szent Szellemed által, és a te igéd hirdetése által, nyisd meg a mi szíveinket, hogy a te hangodat meg tudjuk hallani. Amen.
Akkor röviden imádkozzunk. Édes mennyei atyánk, nagyon szépen köszönjük azt, hogy a te fiad nevében ma este is itt összegyűlhettünk a te színed előtt, különösképpen emlékezve a te fiad világra jövetelére, de a te egész akaratodra, amit ő benne jelentettél meg a mi számunkra. Arra kérünk, atyánk, hogy vezess most minket a te szellemed által, szólj hozzánk, nyisd meg a mi szíveinket, az Úr Jézus drága nevében imádkozunk. Amen. Karácsony alkalmából vagyunk itt együtt, és azt lehet mondani, hogy alapműveltségbe beletartozik, hogy ilyenkor mit ünneplünk, és nem is a jászolnál szeretném most kezdeni, hanem az emberi természetet és azt a szükséget, ami miatt az Úr Jézus eljött a világba, szeretném megvilágítani, vagy megvizsgálni bizonyos szemszögből, különböző ószövetségi igéken keresztül, és utána majd megállunk a kereszt alatt is. Jó, akkor a 2 Mózeshez lapozzunk. Mózes második könyve. A 33. fejezethez menjünk. 2 Mózes 33. Ott járunk itt Izrael történetében, hogy az Úr kihozta őket már Egyiptomból, megszabadította őket a fogságból és a rabszolgaságból, de a nép csúnyán elfordult az ő urától, és amíg Mózes fent volt a hegyen Istennél átvenni a kijelentéseket, addig Áron sajnos elkészítette az aranyborjút a nép számára, és az urat igen felingerelték ezzel. És ez a háttere annak, amit most fogunk látni, egy beszélgetést Isten és Mózes között. A 33. fejezet első 7 versét olvasnám el először, és utána majd ugrok egy kicsit. Tehát 33. fejezet első 7 versét először. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Eredj, indulj tovább a néppel, amelyet kihoztál Egyiptomból arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy az ő utódainak adom. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, az emóriakat, a hettitákat, a perizieket, a hivvieket és a jebusziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit. Mert az Úr ezt mondta Mózesnek, mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha velük mennék csak egy pillanatig is. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hórebhegytől fogva. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül állította fel, messze a tábortól, és a kijelentett sátrának nevezte el. És mindenkinek, aki az urat kereste, ki kellett mennie a kijelentett sátrához a táboron kívülre. A 12. vershez ugorjunk tovább. Majd ezt mondta a Mózes az Úrnak. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertjük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színen. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthat hátulról, az arcomat azonban senki sem láthatja. Ugye úgy kezdődött, hogy Isten mondta Mózesnek, hogy egy angyalt küld előttük, és úgy küldi tovább a népet az ő kijelölt helyére, amit elkészített nekik. Egy másik nagyon fontos dolog, és ami szimbolikus is itt a mi számunkra, hogy ezt még nem emeltem ki a korábbi versekből, hogy mikor Istennel beszélt Mózes, utána a táboron kívülre kellett menni, el kellett rakni a tábortól távolabb a kijelentés sátrát. És ez olyan szimbolikus, hogy egy olyan találkozó helyre hív minket Isten a mi életünkben, ami nem a mi gyakorlott, megszokott életközegünk, és ebből a közegből ő is kilépett. Ugye a karácsonynak az általános üzenete, hogy az Úr Jézus lejött a földre, Isten fia, és elment egy olyan helyre, ami a semleges találkozási hely. Nem a menny, mert oda mi még ő nélkül nem tudunk elmenni, de nem is az emberi élettér, nem is az emberi megszokott hétköznapok, hanem a táboron kívül kell vele találkozni. Isten egy olyan helyre hív el minket, ahol nyugodtan, békességben találkozhatunk vele, de ez most már nem a mi életterünk, nem a mi hétköznapi életterünk. És ez így volt Izraelnél is. És amikor beszélgetnek Mózes és Isten, annyira csodálatos, hogy Mózesben előjön az a vágy, és mondja, hogy de hát, hogyha nem jössz velünk, hát akkor én nem megyek innen tovább ezzel a néppel. Gyere velünk a te orcáddal. És figyeljük meg a 14-es versben, ahogy Isten mondja neki, mint egy kegyes apa a gyerekéhez, hogy megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Megfigyelhetjük ebbe Istennek azt a vágyakozását, ezekben a szavakban ott rejtőzik benne, hogy nagyon vágyott ő arra, hogy a népével menjen, és szerintem ő indította fel az ő szelleme által Mózest arra, hogy Mózes mondja, hogy gyere velünk a te orcáddal. Ugyanakkor van itt egy komoly kihívás is, amire felhívja a figyelmét Isten Mózesnek, hogyha engem annyira közelről meg akarsz ismerni, hogy amikor Mózes már mondta, hogy mutasd meg a dicsőségedet is nekem, akkor azt mondta Isten, hogy ember élve engem nem láthatja, mert nem láthatja meg az én dicsőségemet, sem az arcomat. És csodálatos, és előre szól ez a Krisztusról, amikor azt mondja, hogy azonban van nálam egy szikla. Van egy szikla, ahova odaállhatsz, ott betakarlak, és ott nem lesz bántódásod, ha bár ott fogok elmenni te előtted. Ugye jól tudjuk, hogy az Új Szövetségben a korintusiakhoz írt első levélben Pál mondja, az a kőszikla követte Izrael népét. Krisztus ott volt a néppel, a kőszikla már követte őket, ami Istennek a megoldását mutatta előre, az ő tervét, ami már mindig is ott volt az emberek számára. Tehát van egy probléma, hogyha az ember közelről akarja Istent látni, akkor nem maradhat életben. És egy igazából a mai üzenetnek az a lényege, hogy Krisztusban Isten olyan módon jelent meg, hogy szó szerint ott volt az ő orcája, ott volt közöttünk az ő arca, és a vége tényleg az lett, hogy valakinek meg kellett halni. Úgy, hogy szemtől szembe látjuk Istent, és a mi bűnös természetünk, az nem élhet a kettő együtt békességben, hanem halál lett a vége a találkozásnak. És Isten magát alávetette ennek a törvényszerűségnek mi helyettünk. De menjünk tovább. Tehát itt Isten mondta Mózesnek, hogy az én velem való közelséget halál nélkül nem lehet megtapasztalni. A következő Jób könyvéhez menjünk. Jób 40. fejezetéhez lapozzunk. Amikor már Jób és a barátai kibeszélték magukat, a végén Isten szólal meg az ő vitájukban, és ugye Jóbot váratlanul várta mindaz a szenvedés, amivel szembe kellett néznie, és az Istennel való párbeszédet figyeljük meg itt a 40-es fejezet elején. Majd tovább beszélt az Úr, és ezt mondta Jóbnak: mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó, aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak: bizony könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem, egyszer beszéltem, de ezután nem szólok. Vagy ha kétszer is, többé már nem teszem. Annyira elgondolkoztató, hogy Isten itt felsorakoztatja a teremtményeinek a legjavát, gyönyörködik benne, hogy amilyen teremtményeket Jób is akkor ismert az ő életében, és a legvégén azzal fejezi be, hogy hát ezek az én alkotásaimnak a remek művei, és Jób, amikor ezeket is végignézi, akkor egyszerűen csak elgondolkozik, hogy hát én, Uram, én nem is szólhatok ehhez az egészhez semmit, én nekem el kell halkulni, hogyha te megszólalsz. És az az érdekes, hogy tükrözi ez a párbeszéd, a két párbeszéd, Mózesnek a párbeszéde Istennel és Jób párbeszéde. Mózesnél azt láttuk, hogy milyen problémák, milyen akadály áll a között, hogy az ember Isten dicsőségét közelről szemléje, hogy megláthassa Istennek az orcáját. Jobbnál pedig azt láthatjuk, hogy az ember szembeszállt a mindenhatóval, a teremtményeit legyőzte, most láthatjuk, hogy már a világ természete kezd romokban állni, megöltünk egy csomó állatot. Amikor Isten mondja, hogy ki mer ezekkel a csodálatos emberekkel szembeszállni, ott a Leviátánról, meg a Behemótról, hogy ki tudná befogni ezeket az állatokat, és a végén mondja, hogy ki az, aki perlekedik a mindenhatóval, akkor mondhatjuk, hogy ezek mi vagyunk, és ezekkel mi mind szembeszálltunk, és mi mind tönkretettük azt, amit az Úr adott nekünk. Mi vagyunk azok emberek, így most összességében nézve, akik perlekedünk a mindenhatóval, akik még egészen odáig mentünk el, hogy még magát, a mindenhatót is megtagadjuk a végén. Mi nagyon jók vagyunk a hazugságba. Emberek, valamit megcsinálunk, utána lehazudjuk, hogy az már mese volt. Ó, ilyet nem is csináltunk. A hazugság és a perlekedés mesterei vagyunk mi emberek. És Istennel szembeszálltunk azzal, aki azt mondta, hogy nem láthatjuk meg az ő dicsőségét. És ott vagyunk, amikor Mózes után Jób is közvetlen párbeszédet tart az Úrral, és azt mondja, hogy igen, a 42-es fejezet elején azt mondja, hogy tudom, hogy mindent megtehetsz, nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul? Kérded. És itt mondhatjuk, igen, ezek mi vagyunk. Mi voltunk azok, akik még Istennel is szembeszálltunk, az ő mindenható tervével, az ő fiával, és akkor most lapozzunk előre az új szövetségre. János 10-hez menjünk. János evangéliumának a 10. fejezetéhez menjünk. Huszonkettes verstől olvasom. Elérkezett Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Látjuk, hogy itt kezdődik az emberi hazugság. Mondják, hogy mondd meg nekünk nyíltan. Mit mondott az Úr Jézus? Én már megmondtam nektek nyíltan. Ugye tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus megszületett, az angyali üdvözletet, tudjuk, hogy az angyalok mit üzentek Máriának és Erzsébetnek, és Zakariásnak is, és nyilvánvaló volt ez a nép előtt. Ugye beszéltünk róla, hogy a pásztorok ezt mindenkinek elmondták. Ott voltak előttük az írások. És az Úr Jézusnak a szemébe hazudnak, azt mondják, hogy mondd meg nekünk, hogy te vagy a Krisztus. És Jézus azt mondja, hogy hát már megmondtam nektek, de nem hiszitek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Az Úr Jézus itt most mégis elismételte, és mondta, hogy egy az atyával, ő az, aki életet ad, és utána, most néhány verset ugorjunk még tovább, jó? Tehát ugyanebben a fejezetben, 37-es verstől. Tehát ugyanúgy János 10, 37-es verstől. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem, de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok. Az atya én bennem van, és én az atyában. Ekkor ismét el akarták fogni őt, de kimenekült a kezük közül. Ha megfigyeljük, hogy az Úr Jézus hogyan fogalmazza a mondani valóját itt a 37-es versben, Először is az atyának a cselekedeteire utal. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De azt mondja, de hogyha azokat teszem, és figyeljetek, itt jön a nagyon megkapó részlet, ami engem annyira megállított, amikor olvastam. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek. Szerintem, hogyha őszintén olvassuk ezeket a verseket, az Úr Jézusnak a fájdalma kisugárzik ezekből a szavakból, amikor azt mondja, ha nekem nem is hinnétek. Annyira jól esik az embernek, hogyha csak azért hisznek vele, mert azért hisznek neki, hogyha mond valamit, mert már jól ismerik, mert már barátságban vagy valakivel, családban vagy ismernek téged. És annyira az az ember, akkor érzi magát az ember elfogadottnak, hogyha amikor mondod, csak azért, mert te mondod, ismernek téged, elfogadnak és elfogadják, amit mondasz. És ugye mondja az Úr Jézus, azt már megszoktuk, hát igen, akkor higgyetek a cselekedeteknek, de valami nagyon mély fájdalom volt ott, hogy hát, hogyha nekem nem is hinnétek. Hogyha nekem nem is hinnétek. Nagyon fájt ez az Úr Jézusnak, hogy ő magának, ő magáért, amit már ki lett róla jelentve, nem hittek, csak azért, mert ő mondta. Hagyatkozott ő a cselekedetekre, és azok vele jártak, mert az a lényéből fakadt, hogy az atyával egy. De ő azt vigyázta, és figyelte mindig, hogy ki az, aki neki hinne, ő neki magáért, azért, aki ő. És most szeretnék olyan különböző részeket felolvasni az Új Szövetségből, hogy ő hogyan kutatja, keresi a szívekben azt a hitet, amit már Mózesnál látott, amit már Jobbnál látott. Mert ő azért jött el közénk, hogy bárcsak még hinnénk neki, bárcsak elhinnénk azt ő magáért, amit mond. És persze ott vannak támasztékul a cselekedetek, ha neki nem hiszünk. Na de milyen jó lenne neki magáért hinni, azért, aki ő. Jézus több esetben rácsodálkozott embereknek a hitére, amikor velük kapcsolatba került, és azt Istennek azt a figyelő szívét figyeljük meg az Úr Jézusnál. Ugyanazt, amikor emlékeztek, hogy Mózesnek mondta Isten, hogy megnyugtatna téged, hogyha az orcán veletek menne? Figyeljük meg azt a vágyakozás benne. Ugyanezzel a vágyakozással figyelte az Úr Jézus, hogy kiindul hitre, aki mellette van, a környezetében van. János 1-hez menjünk, János evangéliumának az első fejezetéhez. 43. verstől. János 1, 43, 51. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöpp pedig Bécsaidából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről proféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelite, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom nektek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Nézzük meg az Úr Jézusnak a döbbenettel kevert csodálkozását és örömét is, amikor azt mondta, képzeljük el, hogy hogyan örülhetett az Úr Jézus, amikor azt mondta, hogy az 50-es versben, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Képzeljük oda az Úr Jézusnak azt az örömét, hogy csodálatos volt neki ezt a magot ott látni ennél az embernél, aki úgy reagált csak egy mondatára, hogy te vagy Izrael királya. Gondoljuk el, hogy milyen nagy örömet okozott ez a teremtőnek. Úgy képzeljük el, amikor a szülő csinál valamit a gyerekéért, és gyakran előfordul, hogy a gyerek nem köszöni meg külön, természetesnek veszi. És amikor néha odafordul, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor úgy az ember úgy örül, hogy jaj, de jó, hogy a gyermekem észrevette, hogy én foglalkozok vele. Tehát az öröm, ami egy ilyen megnyugvást ad, ami egy kicsit ilyen fellélegzést ad. Nézzünk meg egy másik esetet is. Ugye most itt Izraelről volt szó, Izraelben egy igaz izraelitáról, akkor most nézzünk meg, aki egy Izraelen kívüli embert, Máté 8-hoz lapozzunk. Máté 8. És 5-től 10-ig olvasom. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok. Nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha azt mondom az egyiknek menj el, akkor elmegy, és a másiknak gyere ide, akkor idejön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Idáig az ige. És még több példát is felírtam. Csodálatos az, hogy az Úr Jézus úgy jött közénk, nem ítélet véget jött közénk, hanem azért, hogy megkeressen minket. Ugye máskor mondja egy ige, hogy megkeresse az elveszettet, és ő úgy járt kelt az emberek között, hogy figyelte a szívüket, hogy kinek reagál a szíve arra, hogy őt magát, mint Isten fiát megismeri ő benne. És láthatjuk, hogy itt most külön a kommentárt maga az ige fűzte oda hozzá, hogy Jézus elcsodálkozott. A másik igéből meg csak oda láthatjuk, beleláthatjuk lelki szemeinkkel, hogy az Úr Jézus miként figyelte, kutatta azokat, akik vele voltak a környezetében. Most egy Péterrel való beszélgetést nézzünk meg, ugyanebben a Máté evangéliumában a 16. fejezethez menjünk. Máté 16, 13. verstől 17. versig. Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondatok engem? Simon Péter így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Ugye az Úr Jézus megnyitotta egy kicsit Péternek a szemét, és ezzel a mi szemünket is, és elárulta, hogy amikor valaki felismeri őt, vagy örömöt talál abban, hogy kicsoda ez az Úr Jézus Krisztus, akkor az nem tőle jön, nem ettől az embertől jön. Mert az Atya az, aki munkálja, ezt minden egyes ember szívét indítaná erre. Nekünk annyi a feladatunk, hogy engedjük ezt neki, hogy ebben munkálkodjon a mi szívünkben, vagy pedig nem engedjük neki, hogy ezt kimunkálja a mi szívünkben, hogy reagáljunk, hogy nyissunk az Úr Jézus felé. És rámutatott itt az Úr Jézus, hogy nagyon örülök ennek, Péter, de ez nem is tőled van, hanem ez egy ajándék, mert Isten olyan Isten, az én atyám, azt mondja, aki indítja az emberi szíveket, aki amit én keresek, arra indítja a ti szíveteket, hogy felismerjétek, hogy én vagyok Istennek a Krisztusa. Menjünk akkor most a Lukács evangéliumához. Lukács evangélium a 9. fejezet. És a 23-astól a 26-osig tartó részt olvassuk el. Lukács evangéliuma, 9. fejezet, 23-tól 26-ig. Azután így szólt mindnyájukhoz: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magáját, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Mert aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében. Az Úr Jézus itt egy kulcsfontosságú üzenetet mondott az embereknek, nekünk is, és figyeljük meg azt a mondatot, amikor azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Tagadja meg magát. Érdekes, én emlékszem, ezen nagyon sokat elgondolkoztam, hogy miképpen vagy, miben tagadja meg magát az ember. Abban, aki ő, abban, amilyen érdeklődési területe van, abban, hogy mit gondol valamilyen politikai pártról, abban, hogy mi a véleménye az egyházról, vagy hogy milyen az ízlése. Ez lehet, hogy valamikor az úton sorban ott van, hogy ezeket is át kell gondolnunk, de az egyik legfontosabb dolog, sőt, a kulcs, az az, hogy Krisztust kinek gondoljuk. Hogyha valaki magában, hogyha te magadban megkérdőjelezed azt, hogy Jézus, a Krisztus, az Isten fia, akkor azon a ponton kell elkezdeni az öntagadást. Mert hogyha azt gondolod, hogy ő nem az, az a pont az. Tehát az önmegtagadásnak a kulcsa, a gyújtópontja az az, hogy mit gondolsz arról, hogy kicsoda Isten fia az Úr Jézus. Hogy ő valóban a Mesiás, vagy pedig egy próféta, vagy egy jó ember, vagy egy vallási vezető. Azon esik és bukik minden. Nem azon, hogy hány bűnödet ismered fel először, hogy mit kellene ott hagyni, mit tudnék jobban csinálni. Mert az majd jön a maga sorába a meggyőződésed, amikor elhiszed, hogy az Úr Jézus az, aki te érted, személyesen meghalt. Akkor azt majd kidolgozza benned. Hát, nem olvastuk, hogy mondta Péternek, hogy hát az Atya munkája benned, majd azt is ő fogja benned kimunkálni, hogy milyen bűnöket kell lerakni, hogyan kell lerakni. Az első dolgod az, hogy megválaszold magadnak a kérdést, hogy mit gondolok én? Kicsoda az Úr Jézus az én számomra? Akarom-e, hogy legyen személyes kapcsolódásom vele? Fel akarom-e vállalni a nevét ebben a világban, mert akkor a táboron kívülre fogok kerülni? Ugye itt mondta az Úr Jézus, hogy aki szégyell engem, azt majd ő is szégyelli. És milyen szimbolikusan ott volt a találkozás sátrát, kihelyezték távol a tábortól. Fel kell bizony vállalnunk azt, hogyha nekem az Úr Jézus jelent valamit, vagy ő valaki az én számomra, aki Istentől jött, akkor azzal együtt jár, hogy ebben a világban nem maradhatok a táborban, nem lehetek a tábornak a lakosa azután. Ki kell, hogy menjek a táborból. Fel kell, hogy vállaljam azt, hogy a régi életem folyását, az én világbeli identitásomat, vagy amit úgy gondoltam mindenről, azt úgy hátra kell hagynom, ki kell, hogy tudjak menni a táboron kívülre. De hiszen milyen dolgokkal nézünk szembe a táborba? Képmutatással, erőlködéssel, hazugságokkal, erőlködéssel, minden olyan dolgokkal, amikor megpróbáljuk mi magunk kikanyarintani magunknak azt, hogy hogyan éljünk meg, hogyan érezzük jól magunkat, mi legyen a célunk, hogyan tudjuk más embereknek megfelelően viselkedni. Ezek mind olyan dolgok, amiknek a terhe agyonnyom minket. Nem vagyunk képesek ezekkel megbirkózni egyedül. Mindenki talál ezekre valamilyen módot, hogy hogyan foglalkozzon ezekkel a problémákkal a hétköznapokban. Valaki még ilyen hamis képet be is állít magáról, hogy ó, jól van ez így, és mindannyian szeretnek, és akkor ezzel megnyugtatja magát. De tudja az ember a szíve legmélyén, hogy ezek rogyadozó dolgok, ezek ilyen felépítmények, és nem volt-e már elegünk abból, hogy a táborban rogyadozzunk ezek alatt, a kihívások alatt, amikor én eltörök az alatt, hogy hát hogyan oldjam meg, hogy találjam ki jól, ki is vagyok én, vagy milyen képet mutassak magamról. Nem vagyunk-e már ebbe belefáradva? Mert bizony a táboron kívül hív minket a mindenható Isten találkozásra. Ő is ott hagyta a maga lakóhelyét, ő is azt várja, hogy mi is ott hagyjuk a mi lakóhelyünket, és ott megígéri, hogy találkozhatunk ő vele. És ne felejtsük el, hogy a gyújtópont az nem ott van, hogy ha én most komolyan akarom őt venni, hogy hirtelen elsorolom, hogy mik azok, amiket gyorsan ott kell hagynom bűnöket. Persze, ő ezt akarja, meg szeretné, hogy odafigyeljek rá. De nem, az egész azzal kezdődik, hogy ki vagy te nekem, Úr Jézus? Leszel a megváltom? Leszel az, akinek adom az életemet? Mert akkor onnantól kezdve minden majd beáll a helyére. Lehet, hogy évekig nem fogsz valamit észrevenni, mit ott kéne hagyni. De az, hogy ő fogja a kezedet, és ő munkálja ki benned, az biztos. Ugye a keresztnél az Úr Jézus, ugye teljesen levetkőztették a ruhájára, sorsot vetettek, más bűnözők is ott voltak mellette, és nyilvánvaló volt, hogy innen már nem ment tovább az e világi útja. Nyilvánvaló volt, hogy már e világon befejeződött, ott volt a kereszten, nem tudott mit csinálni. Mondja nekünk az ige, hogyha az ő követői akarunk lenni, akkor minket is vele együtt keresztre feszíteni, megfeszítjük a régi énünket. Fel kell, hogy ismerjük, hogy először le kell csupaszodnunk ahhoz ő előtte, Isten előtt, és ebben a világban már az életünket abba kell hagynunk. Azt kell mondanunk, hogy itt a vége, a kereszt lesz a vége ennek a gyötrelmes életnek, ennek a elképzelésekkel teli életnek, ahol majd valahogy egy jót oda képzelek, és akkor lesz valami belőle. Mert a keresztnél megáll az élet, és onnantól egy új életet ad Krisztus, és most már utána ő élte benned. És hát elmondok egy személyes életpéldámat, ezt most sokan nagyon jól tudják, hogy ugye a feleségem agydaganattal lett kezelve, és az egyik dolog, amin elgondolkoztunk, hogy úgy hirtelen lecsupaszított mindent. Még hogyha az ember egyfajta szemszögből ilyen mázasan is el tudná képzelni az életet, ó, majd ezt csináljuk, itt majd jól érezzük magunkat, az annyira egy pillanat alatt, mint egy ilyen csúnya csomagoló papír, az úgy lekapta rólunk Isten, úgy elgondolkoztatott, hogy hát ez nincs is. Ez csak egy ilyen üres képzelgés, és megengedi az Úr bizonyos helyzetekben, hogy lecsupaszítsuk azt a valóságot, amivel szemben állunk, és használja fel az Úr a te életedben is ezt a karácsonyt arra, hogy engedd, hogy ő lekapja rólad azokat a hamis csomagoló papírokat, azokat a ragadós dolgokat, amik nem is odavalók, csak már az ember megszokja, hogy azokkal jár kell a világban. És hagyd, hogy az a lecsupaszított valóságban megérintsen téged az Úr Jézus, aki vágyik te rád, vágyik arra, hogy te veled közösségbe legyen. Ahogy láttuk, hogy kutatta az embereknél, és a legkisebb hit megmozdulásra olyan öröm fakad benne, hogy ne örülne annak, hogyha ma valaki azt mondja, hogy igen, elhiszem, hogy te vagy a Krisztus. És a cselekedeteidbe is gyönyörködni akarok, de te magadért, aki te vagy, aki te mondod magadat, el akarom hinni, hogy te az Atya küldötte vagy, és értem, személyesen jöttél el. Vegyük hát komolyan azt, hogy az Úr valóban leszületett erre a világra testben, valóban odaadta magát, ennek a világnak a törvényszerűségei alá hajtotta a fejét, és ahogy az emberiség tönkretette ezt a világot, ő behajtotta ez alá a fejét, és őt is kiirtottuk innen ebből a világból, mert mi erre törekszik az emberi énünk, erre törekszik a megromlott emberi természetünk, mindent kiirtani, mindent letagadni, mindenre azt mondani, hogy jól van az úgy. És adja nekünk az Úr, hogy felismerjük, hogy ő még mindig szeret minket. És amikor te nem azt úgy nem látod, hogy nem úgy látod, mint hogyha szeretne téged, vagy mint hogyha nem vágyakozna utánad, akkor a keresztfára gondolj, ez minden érzelmi hullámon túlmutat. Tehát a kereszttől nem lehet többet mutatni. Az nem hullámzik, az ott van egy helyben, ott van a szeretetnek a pecséte, a kereszt. És amikor nekünk a látásunk homályos, vagy valamilyen élethelyzet, vagy valamilyen vágyunk, vagy valamilyen gondolatunk elhomályosítja az, hogy nem hisszük el, hogy az Úr vágyakozik utánunk, akkor legyen a karácsony arról szó, hogy de igenis vágyakozik utánad, Isten nagyon-nagyon szeret téged, és szeretné, hogy az ő fiát elfogad, mint a személyes megváltódat, hiszen ő nem szórakozásból jött le, és igenis komolyan szól az ő igéje azért a mai nap is, mert érvényes az, hogy ő érted is eljött, értem is eljött, és ezért szól az ő igéje. Amen.
Testvérem, szavait hallgatva, újra előjön a karácsony üzenete, ugye a legtöbbször úgy kezdődik a felvezetés, hogy angyal hírnökök jöttek, pásztorok tanyáztak azon a vidéken, és az angyal amikor az angyalt meglátták, megrettentek, és nem tudom miért jutnak ilyenek az eszembe, hogy hirtelen itt most megjelenne egy angyal. Valószínűleg sokaknak az jutna eszébe, hogy de jól megy ennek a gyülekezetnek, hogy ilyen hologramos megoldásokkal ide tudnak valamit varázsolni, hogy kicsit érezzük át. Csak ott az angyaloknak, amikor az angyal megjelent a pásztoroknak, akkor ott valami nagyon valóságossá tette az ő jelenlétét. Nem csak a fény, amely körülragyogta őket, hanem az az illat, amire azt szokták mondani, az Isten illata, amit nem lehet utánozni. És azt mondta ugye az angyal a pásztoroknak, zeneszó kíséretével, azt mondta a pásztoroknak, ne féljetek, és örvendezzetek. És az az üzenet fogalmazódott meg bennem, az elmúlt napokban láttam ezt meg, hogy amikor az angyal ezt mondja, mintha nekünk mondaná itt, vagy inkább kimenne az ajtóba és harsogná a világ felé. Ne féljetek, és örvendezzetek. Miért fontos dolog? Abszolút alap érzéseket érint a dolog, a félelmet és az örömet. És nézzük meg, hogy mi van a kettő között. És talán ez a legfontosabb része. Az öröm és a félelem között van valami, amelyik se a félelmet, se az örömet nem ismeri igazából, és ezt úgy hívják, hogy közöny. Az a kisgyed, aki ott a jászolban a számunkra már megmutatta magát, majd fel fog nőni, és kilép az emberek közé, és ugyanazt a jó hírt fogja hirdetni, amit az angyalok hoztak. És ugyanazzal a problémával fog szembe találkozni, amivel mi magunk is küzdködünk, ez pedig a közöny. Talán az lehetne az elkövetkezendő év felé az üzenetünk, és ezt forgassuk a szívünkbe, hogy ne legyünk közönyösek, és ne találjon bennünk Isten angyalas szemernyi közönyt sem, mint ahogy arra próbáljuk meg rávezetni a környezetünket, akik még nem értik, hogy mit jelent közönyösnek lenni. Az adja az Úr, hogy az angyal az valóságá váljon a mi életünkben. Adja az Úr, hogy az üzenet, amelyik arról szól, hogy ne félj, és örvendez, az valóság legyen, és mi ezt tudjuk kell megmutatni, kimutatni, és legyen valóság az életünkben. Szeretném most elbúcsúzni, de nem kell elszaladni. Isten igéje maradjon ott a szívembe, és fogadjon meg, és talán keltsen félelmet, mert talán félelemre ad okot az én szellemi állapotom, de keltsen örömet, mert van menekedés, erről beszél ma is az ige és az üzenet. Ne szaladjunk el a kis teremben, némi enni, innivalót találtatik, és éljünk vele, és beszélgessünk. Adja az Úr, hogy az ő dolgában mindig legyen, miről beszélgetünk. További kellemes ünnepet kívánunk, békességet, szeretetet, Isten velünk, viszontlátásra.
Karácsony este.